Drága szeretett mennyei atyánk, köszöntünk a mai napon téged, a Jézus drága szent nevében. Köszönjük, hogy a mai napon is összegyűlhettünk, együtt lehetünk, együtt imádhatunk, magasztalhatunk téged, és együtt borulhatunk le előtted, mennyei atyám, a te szent királyi trónod előtt. És köszönjük neked, mennyei atyám, hogy megérintettél minket, a szent keneted, a jelenléted ma is jelen van, és köszönjük a Szent Szellem áradatát, amely mint szellő végig söpör rajtunk a Jézus nevében, és átjárja a mi testünket, a lelkünket, a szellemünket. Köszönjük ezt, mennyei atyám, neked. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk, mert újjászülethettünk. A te drága véred megmosott minket, megtisztított minket, újjátett minket. Köszönjük, hogy minden bűntől megmentettél, és minden kárhoztatástól a Jézus nevében. Köszönjük, hogy mi kimondhatjuk, hogy gyógyultak vagyunk, szabadok vagyunk. Bőségben élünk a Jézus nevében, és az örök életet élhetjük itt a földön már Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. Hálásak vagyunk a megoldásokért, mennyei atyám. Köszönjük, hogy az életünk minden napján kísért minket, és köszönjük, hogy a megoldásokban ott vagy, és csak rád tekintünk, és nem megyünk se jobbra, se balra Jézus nevében. Te vagy az egyenes út, a keskeny ösvény, amin mi menetelünk előre. És köszönjük, hogy a te akaratodban járhatunk minden napon, a te ígédet szólhatjuk, amely felmagasztaltatott, és a drága Jézus nevében mondhatjuk ki. Köszönjük ezt, mennyei atyám, és köszönjük, hogy megvédelmezel bennünket a gonosz erőktől. Mert parancsolunk Jézus nevében, hogy távozzanak az életünkből, mások életéből. A Jézus nevében, és köszönjük, hogy a drága szent védelmed, az angyalok serege védelmez minket minden napon a Jézus nevében, és minden lépésünkben, és egyengeted az útjainkat. Köszönjük ezt, mennyei atyám. Dicsérünk, magasztalunk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy szólhatjuk a te imádságaidat, ami a szánkon kimegy az ige által, és ezért köszönjük és felmagasztaljuk a nevedet, és eléd hozzuk az előjáróinkat, ami köszönettel szólunk hozzád, hogy megvédelmezed őket is, és megállnak hitben és erőben a Jézus nevében, és köszönjük a minden feljebbvalót, akik felettünk állnak Jézus nevében, az országvezetőjét, az előjáróinkat, a rendőröket, a mentősöket, a munkahelyen levő főnököket, a polgármestereket és mindenkit, akit te arra helyre helyeztél, hogy irányítsák az országot, a munkahelyeket és falukat, városokat. És mindent, Uram, köszönjük, mennyei atyám, és köszönjük, hogy alázatos szívet adtál nekünk, és mi meghajolunk az Úr Jézus Krisztus előtt, és engedelmességgel szolgálunk neked életünk minden napján. Dicsérünk, magasztalunk téged, mennyei atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen, amen, amen. Sabari Mári. Halleluja. Jézus, te vagy minden. A mai napon minden szentekről fogtok hallani, ugye jön a minden szentek halottak napja, és ezzel kapcsolatosan szeretnék nektek tanítani, mert kell hallaniuk róla, hogy mi a különbség a minden szentek halottak napja között és a Halloween között. Ezekről szeretnék a mai napon, és az újjászületésről természetesen, ez a legfontosabb, amiről kell hallaniuk az embereknek. Minden szentekkor az emberek az elhunyt szeretteikre emlékeznek. De a minden szentek és a halottak napja között különbség van, és erről nem mindenki tud. A minden szentek ugye az november 1-én van, az egy keresztény ünnep, ami az elhunyt üdvözülteknek az emléknapja. A november 2-a pedig a halottak napja, amikor az összes elhunytról megemlékezünk, ebbe beletartoznak az üdvözültek is, meg a nem üdvözültek is, akik elhunytak. Ugye mi nem tudhatjuk minden elhunytról, hogy újjá voltak-e születve a földi életük során, hogy megtették-e azt, hogy megvallották Jézust az uruknak, hogy Isten fia, és hogy feltámadt és meghalt értük. De Ezt csak ugye Isten tudja egyedül, de hisszük azt, hogy sokan a mennybe kerültek. Ugye egy példát mondok, hogy a templomokba imádkozzák a hiszek egy imát, és azáltal, aki nyitott szívvel és a szájával megvallja, akkor az üdvözült, és hisszük, hogy nagyon sokan a mennyországban vannak. Azt is tudjuk, hogy az ember örök életű szellemi lény, és azt is tudjuk, hogy az ember szelleme soha nem semmisül meg. A lényegi valónk, a szellemünk, van lelkünk és testben élünk. Az igazi létezésünk a szellemi birodalomból ered, a mennyei birodalomból, egy szellemi birodalomból. Tehát a fogantatás pillanatában Isten leküldi az emberi szellemet, ugye az anyamébe, és így válik az embrió élőlényé, az a kis zigota embrió élőlényé. A Jakab 2.26 azt írja, hogy a test halott szellem nélkül, tehát élettelen. Jakab 2.26. A létezésnek a szakaszait azon keresztül láthatjuk meg, ahogy Jézus testet öltött. Tehát szellemi lényként ő már a megszületése előtt létezett, ezt tudjuk, majd a földi sátorházában élt és szolgált egy ideig, aztán a kereszt halála majd feltámadása után visszament a mennybe az atyához. Tehát írja is az ige János 14.12-ben, amikor azt mondja Jézus, hogy én az én atyámhoz megyek. Velünk is ugyanezt történik. Tehát a létezésnek három szakasza van. Ugye ez születésünk előtti élet, ami a szellemi birodalomban van, aztán a fizikai testünkben töltött idő, itt a földön, egy idő, és a testünk elmúlása utáni élet, tehát újra a szellemi birodalomba kerülünk vissza. Egy kevés ideig testben élünk itt a földön, majd ismét a szellemi világban folytatjuk az utunkat. Azt írja az ige az egyszerű fordításban, hogy a földön átutazók vagyunk. Az 1 Péter 2.11 írja ezt. Csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Amen. Tehát az ember hármas összetételéből csak a test az, ami egy idő után visszatér a földbe. És ugye a halál az egyedül a test végpusztulását jelenti. Az 1 Mózes 3.19-ben írja az ige, visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét porrá leszel. Amen. Tehát ez a testünkre vonatkozik. Ugye az elmúlás pillanatában a testből kiköltözik az ember szelleme és a lelke, és átlép egy nem látható világba, ahol tovább él. A Lukács evangéliumban azt bizonyítja Isten igéje, hogy a test elmúlásával nincs vége az életnek. A kérdés viszont az, hogy miután az ember kilehelte a lelkét és a szellemét, hogy hova kerül. A Lukács evangéliumban megnézzük az igét, a Lukács 16-ban a 19-től 31-ig. Én az egyszerű fordításból szeretném nektek felolvasni, és utána pár szót hozzászólok. Jézus ezt mondta. Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok odavitték, ahol most Ábrahám él. Megállok egy pillanatra, tudnunk kell, hogy ez még az Ószövetséghez tartozik ez a rész, mivel evangéliumokból olvasom, és ez még az átmeneti időkorszakra vonatkozik. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába került, tehát a pokolban. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjaival lehűtse nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz. De Ábrahám így válaszolt, fiam, emlékezz csak, amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés, meg a szenvedés jutott. most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van, innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. Ekkor a gazdag így kérte. Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához. Figyelmeztesse az 5 testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrődés helyére. De Ábrahám így válaszolt. Nekik ott van Mózes törvénye és a proféták írásai. Hallgassanak rájuk. De a gazdag tovább vitatkozott. Nem úgy van, atyám. Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. Ábrahám így szólt, így válaszolt. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Tehát ez egy valós történet a Bibliából, ami leírja, hogy miért fontos, hogy itt a földön, amíg itt járunk a földön, addig megvalljuk Jézust az Urunknak, újjászülessünk, mert nem mindegy, hogy hova kerülünk. Ez az ige sor nagyon sok mindent bebizonyít. Tehát bebizonyítja azt, hogy a szellemi világban 2 hely létezik. Bebizonyítja, hogy a menny és a pokol. A sok ember ugye nem hisz a pokolban, pedig épp olyan valóságos, mint a mennyország. Bebizonyítja azt is ez az ige sor, hogy a fizikai halálunk után az életünknek nincs vége. Ugye a szellemünk és a lelkünk kimegy a testből, és a más világon létezik. Tehát mivel szellemi lények vagyunk, ezért az atyához visszamegyünk mi is, ezt is írja Isten igéje. Azt is bizonyítja Isten igéje, hogy a menny és a pokol között nincs átjárás. Tehát aki a mennybe megy, az ott marad, aki a pokolba megy, az ott marad. Tehát azt írja ige, hogy egy nagy szakadék van a kettő között, és nincs átjárás. És tehát ott nem hagyhatják el a helyüket, ott maradnak. Mert abban a pillanatban, ahogy meghal a testük, eltávoznak és ott maradnak. Tehát alátámasztja az ige azt is ezáltal, hogy nincs szellemjárás. Tehát ha meglátjuk az ige mögött, hogy Lázárt nem küldte vissza Ábrahám a földre, és nem küldte át ő hozzá, hogy hűtse le a nyelvét, de a földre se az 5 testvéréhez azt mondta, hogy ha Mózesnek és a profétáknak nem hisznek, akkor hiába tesz Isten bármit, nem fognak hinni. Ugye így járunk emberekkel. És Jézussal is mit műveltek? Olvassuk nagyon sok helyen a evangéliumokban, hogy támadták és nem hittek neki. Hát akkor, ha Jézusnak akkor nem hittek, akkor hogy hinnének? Ugye nekünk se hisznek az emberek nagyon sokan, akik a tiszta Bibliáról beszélünk nekik, és a Jézusról, az újjászületésről. Tehát az sem található a Bibliában, nem található olyan rész, ahol le van írva az, hogy az elhunytak szellemei visszalátogatnak a földre. Ugye nem találunk ilyet. A zsidó levélben viszont találtam egy nagyon jó igét, ami alátámasztja azt a zsidó 9.27-ben, hogy nincs reinkarnáció például. Zsidó 9.27 azt írja, és amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Tehát az emberek egyszer halnak meg. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát benne van. Tehát az is benne van, hogy kik juthatnak a mennybe. Ugye olvassuk itt a Lázárnál, hogyha mögé tekintünk az igének, láthatjuk benne, hogy ugye azt írja igaz az ige, hogy koldusként élt, stb., de azt is írja, hogy az ember nem segített rajta, segíthetett volna rajta, hogy ő neki is jobb élete legyen, de ő alázatos maradt, mert olyan utalásai vannak az igének, hogy angyalos utalásai, hogy az angyalok, tehát az ebbek nyalogatták a sebeit, tehát igazából az angyalok is vigyáztak rá erre a koldusra, az angyalok. És dicsőség az Úrnak, és azt is olvassuk az igéből, hogy a szegény Lázár, mikor meghalt, angyalok vitték a szellemét és lelkét a Ábrahám kebelébe. Tehát amennyiben oda angyalok jönnek, és azok viszik az emberek szellemét, akik újjá vannak születve. Dicsőség az Úrnak. Tehát nagyon sok mindent elárul az ige. Ezt csak így röviden szerettem volna fölelemezni nektek ezt a részt. Én nekem az a kijelentés jött például itt, hogy egyszer, tehát egyszer halnak meg az emberek, hogy egy ember által jött be bűn, és egy ember váltott meg minket, az Úr Jézus Krisztus. Igen, dicsőség az Úrnak, ezt te is megkaptad kijelentésképpen. Tehát a zsidó 9.28 azt írja, hogy azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordoztatására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni üdvösségükre azoknak, akik várják őt. Amen. Ebben benne van az újjászületés üdvösség. Dicsőség az Úrnak. Amen. Halleluja. Köszönöm. Tehát tovább menve, a halottak feltámadására, két utalásos igét mondok azért, a Jakab 2.5-ben, nézzük meg azt is, Jakab 2.5-ben, nagyon jó, ráutal a Lázárra és a gazdag emberre, én ezt a kijelentést kaptam, Jakab 2.5 azt írja, hogy halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választottajé ki a világ szegényeit, hogy a gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Amen. Tehát dolgoznunk kell azon, hogy a gazdagok is ne a pénz legyen a szerelmük, hanem ismerjék meg a Jézust, és szülessenek újjá, ők is a mennyországba kerüljenek. A másik pedig a Lukács 12.21, Lukács 12.21 azt írja, hogy így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Amen. Tehát ez vala a gazdag emberre, aki úgy viselkedett, hogy cicomázott, fényűzően élt, nem foglalkozott a szegényekkel, hogy segítsen rajtuk, ugye? És hova került? Ugye nem ment Isten útján, hova került? Pokolba. Igen. Tehát tovább megyünk. A halottak napjáról, ugye november 2-áról az egyszerű falusi nép úgy tartotta, hogy ekkor járnak vissza a halottaknak a szellemei. Régen ugye hallottuk, biztos ti is hallottátok az idős emberektől, hogy hú, ijeszgettek is minket gyerekként. De ezt a tévhitet még tovább bonyolítja, hogy az angol száz kultúrkörből származó, a kelta mitológiára visszavezethető Halloween szokásai sajnos kezdenek elterjedni nálunk. Bozalmas. És nem csak nálunk, hanem az egész világon, és ezt október 31-ére tették. És ennek is az az alapelve, hogy a halottak szellemei ezen a napon jönnek, visszatérnek a földre. Mivel a szellemjárás nem egyezik a Biblia tanításaival, ezért ettől távol kell magunkat tartani. A keresztényeknek a Halloween helyett a reformációt kellene ünnepelni, ami október 31-én van, amely Luther Márton nevéhez fűződik. Erről nem beszélek részletesen, mert hosszú lenne. Egyes népcsoportok hisznek abban, hogy a halottak szellemei visszatérnek. Ismerünk ilyen népcsoportokat, ilyen vallásokat, akik hisznek ebben. De Istennek ez nem tetsző dolog. Nem tetsző dolog az, hogy okkultista szellemmel rendelkező személyekre hallgassunk. Ugye milyenek, kik ezek? Az okkultista jelentése, hogy ördögi, természetfeletti erőket működtető személy. Ugye ez a varázslás, a mágia, a spiritizmus, akkor a kártyavetés, szellemidézés, jóslás, halottidézés, asztaltáncoltatás, stb. Nagyon sok minden van. És azt írja Isten igéje, hogy mi ne forduljunk ilyenekhez, ne forduljunk például a jövendőmondókhoz. 3 Mózes 19.31 alá is támasztja. Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Tehát Istenhez forduljunk. Amen. Tehát nekünk a minden tudás Istenétől kell tudakozódnunk, nem pedig a halott látóktól, vagy a jósló szellem alatt álló személyektől. Van még egy igénk, az Ézsaiás 8.19-ben. És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? Az élőkért a holtaktól kell-e tudakozni? Igen. Amen. Tehát itt leírja az ige, hogy ne azoktól, ők nincsenek újjászületve, nem hisznek Istenben. És az ördög munkálkodik a szívükben, a gonosz szellemek. Tehát amikor valakinek egy elhunyt személy szellemét megidézik, azt egy olyan gonosz és megtévesztő szellem teszi, aki képes az elhunyt személy képében is megjelenni. Nagyon durva dolgok vannak. Hallottam én is nagyon sok ilyet. Isten azt mondja, hogy maradjunk meg a világosság ösvényén, és ne hajoljunk el attól se jobbra, se balra. Ezt írja a példabeszédekben a 4.27-es ige, hogy ne hajoljunk el se jobbra, se balra. És ami a sötétség oldaláról származik, azt Jézus nevében el kell utasítanunk. És mi tudjuk, hogy a hatalmunk van a Jézus nevében ezt megtenni. Pál apostol példáját hozom az írásból, az apostolok cselekedetei 16-ban találjuk, 16-tól 18-ig. Tehát itt láthatjuk, hogy Pál apostol, aki újjá volt születve, ki tudta parancsolni a szolgáló lányból a jósló szellemet, Jézus nevét használva. Tehát, lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló lányka jöve előnkbe, akiben jövendő mondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajtva jövendő mondásával. Ezt követvén Pált és minket kiált. Mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván mondá a szellemnek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Amen. Dicsőség az Úrnak. Itt egy jósló szellem volt a lánykába. Jósló szellem, és azt jövendő mondás szelleme, azt is mondják, úgyhogy ezt kiparancsolta Pál a Jézus nevében. Ennek van egy ellenpéldája, a Skévának a fiai. Azok viszont nem voltak újjászületve, és ezért nem is tudták a gonosz szellemeket kiparancsolni Jézus neve által. Ezt nézzük meg erre a választ, és ezt a példát. Apostolok cselekedetei 19-ben, 13-tól 20-ig. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ödögüzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak mondván. Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek, Skévának, egy zsidó főpapnak fiai, heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem monda, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. Tehát itt látjuk, hogy a gonosz szellem, tehát a szellem, az tudta, hogy ők nincsenek újjászületve. Mert azt mondta a szellem, hogy Jézust ismerem, meg Pált is, de ti kik vagytok? És használták a Jézus nevét, de nem tudtak vele kezdeni semmit, mert nem csak az újjászületés után lehet Jézus nevével parancsolni, és Jézus nevében kérni. Hát ez nagyon fontos, ez mert a gonosz szellem is, tehát az ördög is ismeri Jézust. És ugye nem tudta legyőzni, mert Jézus volt a győztes király. Amen. Tovább megyünk. Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem száll a minnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindenki szeme láttára elégették. Halleluja! És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala. Dicsőség az Úrnak! Jézus az Úr, Jézus neve felmagasztaltatott itt is, és győzelmet aratott. Amen. Tehát ez az ellenpéldája a másik dolognak, hogy Jézus nevében ki tudta az újjászületett hívő parancsolni, a Skéva fiainak pedig nem sikerült, mert nem voltak újjászületve. Tehát ők csak utánozták ezeket az apostolokat, de újjászületés nélkül nem lehet Jézus nevét használni. Az apostolok cselekedetei 4.12-es azt írja, mert nincs senki másban üdvösség egyedül, csak Jézusban. Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Tehát az újjászületett keresztény ember szelleme visszatér a mennybe, ahonnan jött. Az apostoli levelek az újjászületett keresztényekről nem azt állítják, hogy meghaltak, hanem hogy elaludtak Krisztusban. Tehát a kettő között különbség van. A hívő ember az ígéretet kapott arra, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön a felhőkön, akkor feltámadnak azok, akik elaludtak. És így a találkozás reménye vigasztaljon bennünket, hogy akik előre mentek az Úr Jézusban, ő elkészítette helyet nekünk, és akik mentek újjászületve utána, tehát felmentek a mennybe, ők várnak minket ott. Tehát ezzel vigasztaljuk a szeretteinket, a barátainkat, a szomszédunkat, vagy akik még nem tudnak erről. Ezzel kell vigasztalni őket, a gyászolókat is. Mind ez vigasztalja, mert megvan írva a igében, amit mindjárt felolvasunk, hogy vigasztaljuk az embereket, a szeretteinket és mindenkit. Tehát van, ahol az emberek mély gyászban, szomorúságban vannak, amikor egy elhunyt személy eltávozik a szeretteik közül, másik pedig ünnepelnek, és ott ünnepelnek, ahol tudjuk azt, hogy újjászületett volt az a személy, és hogy a mennyben van, és várni fog minket. Tehát ez a kép legyen előttünk, hogy ha majd eljön az az idő, akkor várnak minket ott fönt. 1 Tesszalonika 4-es fejezet 13-tól 18-ig. Azt mondja Pál, nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Látjátok, itt az igében írva van, hogy akik elaludtak, tehát ne bánkodjunk. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza Jézus által azokat, akik elaludtak ővele együtt. Tehát mit ír itt az ige, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Tehát ha hisszük ezt, akkor mi is elalszunk és feltámadunk ővele együtt. Nem csak akik elaludtak már. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával beszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk vele együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Amen. Dicsőség az Úrnak, és ebből nagy megértést kell kapnunk, hogy ez így van. Hinnünk kell ebben. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ezt írja János 11.25. És a Jézus a legfontosabb dologról tanít még minket. A szellemi újjászületésről. Azt mondta Nikodémusnak, a János 3-as fejezetében olvashatjuk, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert aki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Jézusnak a szavai Nikodémushoz. És azt is mondja az ige, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát az atyához megyünk Jézuson keresztül. Dicsőség az Úrnak. Jézus elkészítette számunkra az utat a mennyi hazába. Elkészítette apostolok cselekedeteiben a 4-es fejezet 12-es versében azt írja az ige. Jó, megszellőztetjük a Bibliát a mai napon. Apostolok cselekedetei 4:12-ben azt írja az ige. És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Hát dicsőség az Úrnak, nincs más. Jézus nevében kell mindent megvallanunk. Az örök élet Isten ajándéka, az újjászületés az örök élet Isten ajándéka, amit kegyelemből ad hitáltal. Ugye ezt olvashatjuk az Efézus 2, 8-tól 9-ig. Efézus 2-ben a 8-tól 9-ig. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Amen. Tehát nem cselekedetekből van. Tehetünk jó dolgokat, jót cselekedhetünk, de nem az fog minket üdvösségre vinni, hanem ha kimondjuk a szánkkal és hisszük a szívünkben, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és ő Isten fia. Tehát az újjászületést még nem helyettesíti a vízkeresztség sem, a konfirmáció, a bérmálás, áldozatok bemutatása, a bűnök megvallása, semmi ilyen vallási törvény és szokás nem helyettesíti. Tehát ezt tudni kell, hogy nem ez az újjászületés. Az intellektuális tudás sem hoz üdvösséget. A gyülekezetben járás sem, nem az a lényeg, hogy gyülekezetben járok, tehát nem az hozza meg az üdvösséget, az újjászületést, hanem ha megvallod az Úr Jézus Krisztust Uradnak. Tehát imádságmormolás, a bibliaolvasás, tudhatunk mi a Bibliából minden, az nem hoz üdvösséget, ha nem vallod meg az Úr Jézus Krisztust Uradnak. Tehát semmi emberi cselekedet nem ad üdvösséget, és ebben a dologban, ebben mindben tökéletes volt Nikodémus. Minden ilyen dologban, cselekedetben. Aki egy vallási vezető volt. De Jézus mégis így szólt hozzá, hogy ne csodáld, hogy azt mondám néked, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. János 3:7. Természetesen, ha betartjuk azt, ami a Bibliában van leírva, emellett cselekedeteink miatt, hogy változtassuk meg, akkor meg fog az életünk gyökeresen változni. Tehát nagyon fontos, és az új szövetségben már nem az ószövetségi parancsolatok vannak az átok, és az áldás, azt elvesszük áldást, de az átkok, amit, hogy ha ezt csinálod, ez az átok szárát, tehát az már nem működik. A tiszt parancsolat az körbeöleli az Úr Jézus szeretete. Tehát ha mi szeretetben élünk, a bibliai utasítások szerint élünk és cselekszünk, akkor nem szegjük meg a tiszt parancsolat törvényét. Amen. Tehát ez így van. Fontos az, hogy az újjászületés és az üdvösség között van különbség. Az újjászületés az a szellemünk újjászületése, ami a legfontosabb. A legfontosabb. Az az üdvösséget, tehát újjászületés nélkül nincs üdvösség. Az üdvösség szóban, tehát az üdvösség azt jelenti, abban benn van az újjászületés, benne van tehát a szellemi halál átoktól való megváltás, benne van a betegség átkától való megváltás, és benne van a szegénység átkától való megváltás, tehát ez benne van az üdvösségbe. Az üdvösségben benne van a szabadulás, benne van a békesség, az öröm, minden benne van. A szellem gyümölcseit előhozza. Dicsőség az Úrnak, ami a szívünkben van. Tehát a Jézus az egyedüli út az életünkben, nincs semmi más. És akinek hit ébred a szívében, hogy Jézus befogadja, ahhoz megvallást kell tennie, amit meg fogunk tenni. Hogy az igazi valós lénye, a szelleme, az emberek szelleme, akik saját maguk, a valós lényük újjászülethessen és üdvösséget nyerjen. Azt is tudni kell az emberek, hogy ez az újjászületés, ez azt jelenti, hogy az óembert leteszi, a régi természetet, az óembert leteszi, az ördögi természetet megváltja Jézus azzal, hogy isteni természet költözik a szívében. És ezt köszönjük az Úr Jézusnak. A 2 Korintus 5:17 írja, hogy új teremtések vagyunk, hogy minden újjá lett, régiek elmúltak, minden újjá lett. Tehát azt is tudni kell az embereknek, hogy a külső testük nem változik. Ugye most itt ketté szoktuk venni, hogy van a belső emberünk, meg van a külső emberünk. Tehát a külső testünkön semmi nem fog változni, amikor befogadjuk Jézust, de a bensőnk az teljesen tisztára mossa Jézus az ő vére által, ha megvalljuk őt. Amen. És ezt az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Halleluja!
Szeretettel köszöntünk benneteket, ti is köszöntsétek a szomszédotokat, és emlékeztessétek, hogy Jézus él, és mi is ővele együtt. Mai nap aktuális, hogy beszélgessünk, tanítsunk az örök életről. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag az embernek az életútja, az emberi életfázisai több szakaszból állnak. Ha csak arra gondolunk, hogy gyermekkorban egy időre ugye tejfogunk van, utána ugye felváltja a rendes fog, vagy ha természetből veszünk példát, hogyan születik meg az a szép színes pillangó, előtte csúfernyő volt. Bebábozódik, átalakul, és utána lesz belőle egy csodálatos lepke, akinek mindenki szinte örül. Gyerekeknek fogdossák is. Az emberi életnek a fázisai. Először is az ember ugye hármas felépítésű szellemi lény. Az ember szellem, van lelke és testben él. Az igazi valónk, a belső emberünk a szellemünk, és nem a testünk. A testünk gyakorlatilag az egy ház, és ebben úgymond albérlők vagyunk. A mennyből jön az emberi szellem, és a fogantatáskor magzatba belekerül. Mert a test szellem nélkül halott, mondja az ige. Tehát a magzat sem lehet egy élő, ha nincs benne az emberi szellem, ami Istentől származik. Aztán ugye mi következik? Megszületik, a világra jön, a földre jön ez a baba. És az ember a földön él egy bizonyos időt. Majd ez a glória azt akarja jelenteni itt a végén, hogy lehunja a szemét, elalszik, elköltözik a földi világból, és ugye két helyre mehet. Vagy fölfelé, a menny felé, a mennybe pontosabban, vagy pedig a pokolba, ahol az örök szenvedés és a gyötrelem helye van. Na most, aki nem ismeri a Bibliát, és nincs kellő ismerete a Bibliából, hogy az emberi élet ennyi. Hogy a születéstől az elmúlásig. De az emberi élet nem ennyi. Az emberi élet előbb kezdődik, és a halál után is van élet. Úgyhogy erről szeretne az Úr Jézus egy kis mélyebb betekintést adni. Aki befogadja az Úr Jézus Krisztust a szívébe, az fentről Istentől újjászületik. És aki újjászületett, az visszatér a mennybe, ahonnan jött, az örök hazába. Aki pedig nem fogadta be, az eredendő bűn miatt, ami az Édenben történt, hogy az Édenben megtörtént az elkülönülés. Az átoknak egy része, egy formája. És mivel az ember az Édenben Istentől elkülönült, ezért nem tud Isten színe elé járulni úgy, ahogy van. Ezért kell újjászületnie. Tehát ott kezdődik, és itt végződik. Gyakorlatilag az emberi szellem az örök életű, mert soha nem hal meg, de a Biblia az örök életre azt érti, hogy újjászületve a mennybe kerülünk, és az Úrral leszünk. Mert az, ami a pokolba történik, igazából már, hogy mondjam, az a sok szenvedés, folyamatos, örökkivaló kínok, az igazából nem élet. Tehát a Biblia arra nem azt mondja, hogy örök élet, pedig ott is él az emberi szellem, csak gyötrelmekben. A Biblia azt mondja, hogy akik az Úrhoz mennek, azoknak van meg az örök élet. Jézus ugye feltámadt, Jézus él, és mi is élünk ővel együtt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ő előre megy, és házat készít nekünk. Lapozzunk el az 1 Mózes 6.3-hoz. Isten kezdetben örök földi életre teremtette az embert. Elhiszitek? Tehát 1 Mózes 6.3. Miután megtörtént a bukás, és az a sok gonoszság, ami a földön volt, Isten egy kicsit megszomorodott. Egy kicsit csalatkozott. És itt olvassuk el, hogy mit mond az 1 Mózes 6.3.
És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő.
Tehát eredetileg örök földi életre tervezte az embert, de utána ezt lekorlátozza Isten 120 évre. És mindez akkor történik, amikor Noé már 600 esztendős. A másik oldalon itt látjátok a 7. fejezet 6-os versében. Ekkor volt Noé 600 esztendős. Írtam be egy-két utalást, érdemes ezt is megnézni. Az 5 Mózes 31.2. Tehát 5 Mózes 31.2.
Mondta pedig nékik, 100 és 20 esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be. Az Úr pedig azt mondta nékem, nem mégy át ezen a Jordánon.
Ez Mózesről szól. Az előzőkében azt olvastuk, hogy Isten 120 évben határozta meg az ember életének a hosszát. Itt mi történik? Mózes elérte a 120 éves kort, és azt mondta Isten, hogy bevonom a jogosítványodat. Nincs tovább. Elérted a 120 éves kort. Add át a stafétabotot. És átad a Józsuénak. És még egy igénk van a 5 Mózes 34.7-esben.
Mózes pedig 100 és 20 esztendős volt, mikor meghalt. Nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje.
Amen. Ez egy nagyon jó ige arra, hogy nem betegségben kell meghalni, hanem 120 évig az ember gyakorolja a hatalmát, amit Krisztusban kapott, tökéletes egészségnek örvendhet, mint Kenneth Hagin is többek között, és 120 éves korban csak becsukja a szemét, és a belső ember, a szelleme kilép a testből. Vége az albérletnek. Az édeni bukással bejött a földre a halál. Isten nem teremtett halált, a mennyben nincs halál. Gyönyörködünk az őszi falevelekben, hogy milyen szép sárgák, de gyakorlatilag ez a növényeknek a halála. A mennyben minden gyönyörű zöld. Ha Jessit megnézitek, akkor látjátok és halljátok. A virágoknak olyan színe van, hogy nincs a földön ilyen szín. Ami most van a földön, gyakorlatilag az eredeti tökéletes teremtésnek az eltorzított képe. És az emberek többsége fél a haláltól. A haláltól való félelemben élik le az életüket. Félnek a rabságtól, a megkötözöttségtől, és némelyiket egész életükre ezt fogva tartja. Hogy mi lesz, ha meghalok? Nem tudom, hogy hova kerülök, nem tudom, hogy mi lesz velem. Tehát van egy bizonyos félelem a tudatlanság miatt. Mi nézzük meg, hogy a bibliai halál az mit akar. A bibliai halál azt mondja, hogy elkülönülés valamitől. Ha valaki lehunja a szemét, kilép a testéből, akkor elkülönül valamitől. Mert ugye az ember, mint említettem, szellem, lélek és test. A test itt marad, a szellem és a lélek együtt kilép a testből, és befejeződik az albérlet. A ház az, ami itt marad. Amikor az emberi szellem kilép a testből, akkor megszűnik az élet. Ezt maga az ige is mondja. Vehetjük azt a példát, hogy ha télen felhúzzuk a kesztyűt, és benne van a kezünk, akkor a kesztyű mozog, ugye? De ha a kesztyűből kihúzzuk a kezünket, és letesszük az asztalra, akkor már nincs benne élet. Mert nem fog megmozdulni. Nem kell ráütni egy bottal, hogy többet nem mozogjon. Nem kell lelőni, hogy többet nem mozogjon. Mert az a kesztyű nem fog mozogni, mert nincs benne az élet. És a bibliai halál nem jelenti az ember lényének a végét. Cserépedénkben vagyunk, akkor vagyunk a testben. De az igazi valónk a sokkal korábbról, az örökké valóságból jön, és az örökké valóságba megy vissza. Ugye mennyivel másabb így tekinteni az emberi életre és az elmúlásra, mint ahogy eddig tanultuk, vagy tudtuk. Az emberek félnek a haláltól, mert félnek a veszteségtől. Ugyanis a halál pillanatában elkülönülnek attól, amit szerettek. Elkülönülnek a családjuktól, a vagyontól, a sikertől, mind attól, ami a Földön volt. Mert egy másik dimenzióba kerülnek át. Nem szűnik meg az ember létezése azzal, hogy lehunja a szemét, csak egy másik dimenzióba kerül. A szellemi dimenzióba. És a fizikai javakat nem tudja használni. Ezt ugye a világ úgy oldotta meg, hogy örökség az utódokra. Az újjászületett keresztényeknek kell-e félni a haláltól? Azt hiszem, hogy most már eddig nem is volt teljesen egyértelmű, de amit ma felvázoltunk, hogy az ember jön a Földre, van egy földi időszaka, és igazából az ember életében ez a földi időszaka a legrosszabb és legnehezebb időszak. Mert a mennyben nincs ördög. Ki lett vetetve nagyon-nagyon régen. Amikor fel akart fuvalkodni, amikor kevés lett, Isten fölé akarta helyezni a trónját. Tehát ki van vettetve? Meg Jézus felvitte a Szentvért a mennyei szentek szentjébe, és a harmadik égből az ördög, az ellenség ki van zárva. Tehát azért nagyon jó hazamenni. Tehát az újjászületett keresztényeknek nem kell félni a haláltól. Ellapozzunk a Filippi levél első fejezetéhez, mert itt Pál apostol nagyon érdekeset mond. Azt mondja, hogy a fizikai halál az újjászületett keresztény számára nyereség. Hogy lehet ez nyereség? Hát úgy lehet nyereség, hogy visszamegyünk a mennyei hazába, honnan jöttünk. A szerető mennyei apukánkhoz. Filippi levél, első fejezet, 21-től a 24-esig.
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
Amen. Hát tudjátok, amikor valaki megéli ezt a bizonyos klinikai halál állapotát, és visszajön, múlt héten is ugye volt erről szó, akkor teljesen másképp éli meg az életet, másképp éli meg a halált, nem fog félni a haláltól. Akik újjászülettettek és úgy tapasztalják meg a klinikai halált, azok nagy örömről, békességről számolnak be, és néhányuk vissza se akar jönni, mert ott sokkal jobb. Valakik annyira közel kerülnek az Úrhoz, hogy nem sok kellene ahhoz, hogy hazamenjenek. Tehát annyira közel vannak az Úrhoz. De miért szükséges itt maradnunk a Földön? Hát valakinek kell hirdetni az evangéliumot, kell hirdetni az örömhírt, az embereket üdvösségre vezetni, mindaddig, amíg be nem zárul a kegyelmének a kapuja. És amikor a mennybe jutunk, akkor gyakorlatilag nagy örömmel fogadnak. Azt hiszem, a Jesse is beszélt erről. Pál is azt mondja, hogy szorongathatom a kettő között. Tehát dilemmázik, hogy most menjek az Úrhoz, vagy itt maradjak a Földön. De azt mondja, téretetek fontosabb, hogy itt maradjak. Amikor valakinek véget ér a földi élete, angyal jön érte. Kísérettel megy. És egyetlen embernek a szelleme nem marad itt a Földön, vagy nem bolyong a Föld körül, mert az angyal jön és elviszi a mennybe. Tehát az, amit hallunk, hogy itt rekedt a szelleme, meg itt kóborol, meg kísért, meg mindenféle butaság, az gyakorlatilag nem más, mint egy démoni munkálkodás, és egy démon kiadja magát Kis Pista Jóskának, az emberek meg ezt elhiszik. Betűket rakatnak ki velem, meg asztaltárt szóltatnak, meg mindenfélét. Nincs arra lehetőség, hogy az ember szelleme itt maradjon, mindenképpen elmegy. Vagy föl, vagy le. De itt nem marad. Viszont a mennyben jutalmak várnak. Ezt is jó tudni. A Biblia kétféle halálról beszél. A fizikai halálról és a szellemi halálról. A szellemi halál az, amikor Ádám elkülönült Istentől. És az eredendő bűnt örökölte minden földön megszületett ember. Ezért van szükség az újjászületésre. Hogy a belső emberünk Isten természetét kapja meg. És közösségben legyünk az Atyával. A fizikai halál pedig elkülönülés a testünktől. Tehát a szellemünk kilép a testünkből, ketté válik, és mindegyik más helyre megy. Ez egy olyan ünnep, hogy mindannyiunknak van valamilyen köze hozzá, mert szeretteink közül nagyszülők, szülők, ki milyen korban van, már nincsenek közöttünk. És nem szeretnék senkit megbántani, hanem csak a világosságot szeretném átadni. A temetőkben csak a házak vannak. A temetőben nincs ott az az illető, akit úgymond oda eltemettek. Mert a házból az élet kiszállt. Az az élet, az tovább ment. És az 1 Tesszalonika levélben olvassuk el ezt vigasztalásként, a úgymond házak, tehát az elhantolt vagy elhamvasztott testek Jézus visszajövetelekor feltámadnak. Erre mondják azt, hogy utolsó napon feltámadnak. Ez az utolsó nap. Ebben a bibliai időkorszakban, nem a világ vége, úgyhogy félre ne értessék. Tehát az 1 Tesszalonika 4-ben, a 13-tól a 18-asig. Tehát 1 Tesszalonika 4-ben, a 13-tól 18-ig, még ennek az alcíme is ugye úgy hangzik, hogy az elhunytak felől való reménységünk. Ezt szépen figyelemmel olvassuk el.
Az elhunytak felől való reménységünk. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza Jézus által azokat, akik elaludtak, ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
Amen. Mire adta Isten ezt az ige sort? Itt mondja a végén, hogy vigasztalásra. Vigasztaljátok egymást. Ez az ige rész van rajta a szórólapon is többek között. Nekünk van reménységünk. Mert tudjuk, hogy mi következik. Vagy mi történt azokkal, akik előttünk elmentek. Azt mondja, akik Jézus által elaludtak, elaludtak ő vele. Ez azt jelenti, hogy újjászületettek voltak, mert a szívükben volt az Úr Jézus. 15-ös versben, sőt a 14-esben kezdődik, hogy amikor Jézus visszajön, nem érinti a lába a földet, hanem csak a felhőkön találkozunk vele, de akik előbb éltek, azok kapják az egyes sorszámot, tehát azok támadnak fel, megdicsültesben, nem a fizikai testükben, a megdicsültesben, és utána következünk mi. Mert a mi testünk is elváltozik, kapunk egy megdicsült testet, ami nem romlandó. Ez a test romlandó. És azt mondja, hogy az Úrral leszünk. Az Úr pedig ugye harsonával, arkangyalok szózatával fog eljönni. Gyakorlatilag a levegőben találkozunk azokkal, akik előttünk eltávoztak. Ez nagyon érdekes lesz. Tehát vigasztaljátok egymást. Ez a ige szakasz azért van, hogy vigasztaljátok egymást. Akik elköltöztek a földi életből, nem örökre veszítettük el őket. Csak előre mentek. Előre mentek, és mi megyünk utánuk. Az emberek egy része azért fél a haláltól, mert még soha nem haltak meg, nem azt tapasztalták meg, hogy mi az, hogy halál. Mi az, hogy különválás. De akik a klinikai halál állapotában már voltak, azok tudják, hogy mi az, hogy kilépni a testből és belépni a testbe. Mert sokan emlékeznek arra, hogy hogyan lépett vissza a testébe. Valakivel többször is megtörtént ez. Kenneth Hagin ír saját tapasztalatáról. Lukács 16. fejezet. Amiről beszéltünk eddig, az gyakorlatilag itt van összefoglalva. Ha kérdeznek tőled ilyesmi dolgokat, akkor nyugodtan nyisd ki a Lukács 16-nál, és olvassátok el. Lukács 16-19-től egészen a fejezet végéig a gazdagról és a Lázárról van egy történet. Nem példázat, hanem egy valóságos történet. Az élet folytatódik a fizikai halál után. Az életnek nincs vége a fizikai halállal. Márpedig hazamenni mindig öröm. Az ember egy kicsit távol van, egy pár napra elutazik, milyen nagy öröm hazamenni. Hát milyen nagy öröm az, amikor több évtizede lejöttünk a mennyből, mint emberi szellemek, és most hazamehetünk egyszer csak. A gyász az egy természetes dolog. De vannak a gyásznak szélsőséges megnyilvánulásai is, ami démonikussá is válhat, olyan szélsőséges, és ez már nem helyén való. Mindannyian megemlékezünk a szerepleinkről, ez természetes. De ennek megvan a megfelelő medre, hogy milyen merebben tartsuk ezt. Ugyanis az önsajnálat, a túlzott önsajnálat nyit ajtót az ellenség számára. Tehát helyes tisztelni a szeretteink emlékét, de ne szélsőségesen. Az elmúlt 10 év alatt a szolgálatunkban találkoztunk olyannal, hogy valaki minden nap ment ki a temetőbe. és ez már, szóval annyira, mondhatom, belebetegedett, hogy elvesztette a házastársát. Minden nap ment ki. Beszélni akart vele, ott akart lenni, de hát gyakorlatilag most tanultuk, hogy ott nincs már senki, ott csak a ház van. Aki maga az ember, az már valahol a szellemi világban van. A szomorúságnak van egy érzelmi töltete, és néha az embereknek jó esik szomorúnak lenni, mert akkor jönnek hozzá is vigasztalják, és pátyolgatják, és körbeveszik. De ez nagyon veszélyes. Mert a fájdalom, a bánat egy veszélyes dolog. Kenneth Copeland egyik tanításában találtam meg. A negatív érzelmek mögött gonosz szellemek állnak. Tehát, hogy ha valaki szélsőségbe esik, akkor sajnos ajtót nyit az ellenségnek. Találkozni ilyen esetekkel, hogy valaki elveszti a hozzátartozóját, elmegy ugye a messzeségbe, ahol lakott a hozzátartozója, és amikor visszajön, nem lehet rá ismerni, mert annyira meg van zakkanva. Ráakaszkodott ez a bizonyos elnyomó szellem. Gyakorlatilag az interneten megtaláljátok a Békeváron a szertartások pontnál a temetési szertartás szövegét, amit az egyházunk használ. Nagyon szépen leírja ezt az átmenetet. Hogyan lépünk ki a testünkből, és hogyan haladunk tovább a szellemi világba. A sátán küldi az ő démonait, hogy lopjanak, öljenek, pusztítsanak, és úgy lehengereljék az embert, mint az úthenger. De van egy jó hírem. Ézsaiás 53:4. Egy másik biblia fordításban olvastam, de nem tudom, hogy hol. Abban a másik fordításban azt olvastam, hogy a fájdalom nem csak fizikai fájdalomra vonatkozik, hanem lelki fájdalomra is. Tehát a szomorúságra. Tehát Jézus azt is elhordozta. Tehát ha Jézus magára vette a szomorúságot, a bánatot, akkor nekünk nem kell, hogy ajtót nyissunk ezeknek a gonosz munkáknak. Nem kell, hogy átéljük ezeket az érzéseket, hogy átérezzük ezeket a szomorú pillanatokat. Jézus volt a megváltónk, és ő minden alul megváltott. Úgyhogy kapaszkodjunk ebbe vele. Hiszük, hogy ez a tanítás is segített a mai napon tisztább képet alkotni az Úr dolgairól. Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De ez az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen. Hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10 versében, hogy aki a szívében hiti, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én Uram.
Megváltom.
Megváltom.
És gyógyítom.
Gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő szentvére.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
Köszönöm,
az örök életemet.
Amen.
Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten szent szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukás 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő szent szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság. Következőképpen hangzik. Mennyei Atyám!
Azt
tanítod az igében,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri
tőled
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei Atyám, a te ígéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod
és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem. Beteljesedtem. És megkeresztelkedtem. A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a
Biblia
tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem van.
A Szent Szellem örökké bennem van.
És velem marad.
És
elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Amen. Az Új Szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.